Párnai Jakab vagyok, Ferenc, és nagy örömmel jöttem Pannonhalmára, mert már nagyon rég voltam, meg azért is, mert nekem hosszú történetem van a ferences világi rend mellett, és nagy örömmel vagyok együtt azokkal, akik egy szerzetesi eszményt világiként követnek, és örülök, hogy esetleg tudok nekik szolgálni. Ez most lehet, hogy nem lesz annyira egyszerű ebben a néhány napban, mert ma reggel, amikor fölkeltem, még nem tudtam elképzelni, hogy hogy fogok én beszélni. De valamit mégis talán sikerül kihozni a torkomból, de egy héttel ezelőtti hideg időben ügyetlen voltam, és látszik, hogy megfáztam. Elréd atyának a köszöntő szavait. Nagyon köszönöm. Vele is régi kapcsolat fűz össze, amikor még Budapesten együtt jártak egyetemre, vagy legalábbis egy időben, vagy egy időszakban a szerzetes rendeknek a növendékei. És hát akkor is már volt egy-két alkalom, hogy itt Pannonhalmán előfordultunk. De azt hiszem, hogy talán az első alkalom, hogy itt alszom. Mindig jön az ember és megy. Lelki gyakorlatot kezdünk, hadd szóljak egy néhány szót erről. Én nagyon hiszek abban, hogy lelki gyakorlat alapvetően egy Istennek átadott idő, tudatosan neki adott idő, és ő ezzel valamit fog kezdeni. Ha ezt az elején tudatosan megtesszük, és majd a végén tudatosan nem vesszük vissza, hanem még ismét odaadjuk neki így utólag, akkor biztos, hogy a lelki gyakorlat az nem az a néhány fél óra lesz, amit én beszélek itt, hanem ez az egész itt töltött idő. És érdemes úgy nekiállni, hogy most nem fesztiválra jöttünk, műsorra, nézzük, hogy mikor szórakoztatnak minket, mikor lesz a következő program, amivel lekötnek minket, hanem Isten szolgálata ez az egész időszak. Néha úgy, hogy együtt átgondolunk dolgokat itt, néha úgy, hogy közvetlenül az Urat dicsérjük a bazilikában, vagy akár úgy, hogy ezt a napot együtt végigcsináljuk. Azt is szeretném mondani, hogy biztos, hogy a Jóisten előtt már nagyon kedves az erőfeszítése mindenkinek, mert aki ilyen időben rászánja magát, hogy útnak induljon, az érdemeket gyűjt magának. Biztos, hogy itt látok még egy üres helyet, egész nyugodtan tessék idejönni, és talán ott is van. Most már megértem azt a kiírást a papíron, hogy ne hagyjunk ki helyet. Remekül működik. Még egy valakit várok. Tehát a melegre tekintettel kell lenni. Hiába lelki gyakorlat, azt figyelembe kell venni, és ki ismeri a maga korlátait, azokat tartsa tiszteletben. Most ne akarjon külön aszkézist végezni, hogy a napon nem tudom én milyen gyakorlatokat végez, vagy tornászik, hanem tényleg az apátság hűs falai között legyen, és rendszeresen igyék. Ez nagyon fontos. Tehát a lelki gyakorlat Istennek adott idő, ő az a helyzet, hogy a tapasztalatom, hogy ő ezt mindig komolyan veszi. Ha mi ezt odaadjuk neki, akkor ő tényleg jön és vezet minket, alakít minket, szól hozzá. Ez azt is jelenti, hogy tehát a három nap során minden lelki gyakorlat. És úgy akarunk minden részletének nekiállni. Az elején segítségül hívjuk szokás szerint a Szentlélek Úristent, a mai szentmisében. Van egy ilyen része az evangéliumnak, Jézus azt mondja, hogy ha ti bár gonoszak vagytok, ezt úgy mindenkinek mondja, bocsánat, ha ti gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyám a szent lelket annak, aki kéri. Tehát úgy néz ki, hogy az atya azon van, hogy mikor adhatná már nekünk a szent lelket. És csak várja, hogy ő feléje fordítsuk a szívünket, megnyissuk és kérjük. Ez persze nem változtat semmit azon az alaphelyzeten, hogy nem mi állítjuk őt a mi szolgálatunkba, hanem mi lépünk az ő szolgálatába. Ez a kifejezés, hogy a Szentlélek segítségű hívása, ez nekem néha félelmény vannak, hogy az emberekben egy olyan értelmet hordoz, hogy hát mindenki szeretne újabb erőforrásokhoz jutni, újabb befolyásos támogatókhoz jutni, vagy jól pozícionálni magát. De a Szentlélket, amikor segítségül hívjuk, igazából mi lépünk be az ő tervébe. Nem pedig magunkat fölébe rendeljük, és akkor ő dolgozzon nekünk. Hát itt ő az Úr. Mi lépünk be az ő világába. Ezt tudatosítjuk előtte. Na most az a titokzatos folyamat, ami egy lelki gyakorlat, ami belső történés, és befelé figyelünk, azért is van, ott is ki van írva, hogy csend. És ez tehát azt jelenti, hogy ez ugye az alaphelyzetnek kell lenni. Tudom, hogy ez nehéz, mert ez egy országos találkozó most, és rengeteg megbeszélni, mesélni való van. Hát ezért lehetett előbb jönni, meg talán lesznek időszakok a napban, nem tudom, vagy majd utána, de az igazi és lényeges történés, ez nagyon fontos, hogy csöndben csináljuk végig mindezt. A csönd az azt is jelenti, hogy befelé figyelés, mert az Úrnak a vezetése, ez belül játszódik le, és arra is föl kell készülni, hogy sokszor nem a szép és látványos dolgokban, nem valami nagyszabású látomással fog meglátogatni, és megmondja, hogy holnap mit kell tenni, hanem egy fiókot kihúz a mi belső világunkban, és egy kérdést, amivel már régóta nem szeretünk foglalkozni, egyszer csak odaállít, és akkor úgy megakad bennünk valami. Ezek nagyon értékes pillanatok. Lelki gyakorlatra ilyenkor nem mondjuk rá, hogy nem sikerült, és akkor néhány gregorián ének eléneklésével ezeket megint lenyomjuk, hanem ide hoztuk magunkat. Magunkat állítjuk a Szentléleknek a világosságába, és amire az rávetül, azzal szembenézünk. Akkor én most bele is vágnék a témába. Ez a cím egy kicsit többet ígér annál, mint amit szerettem volna, mert nem tudom, hogy én azt a megszócskát beleírtam-e. Urunk, taníts minket imádkozni. Az egész életünk feladata lesz, hogy megtanítson minket. Persze, hogy utána a mi atyánkot valóban megtanította Krisztusot a tanítványainak. Erről is majd mondanék egy szót, de az, hogy ő szüntelenül tanít minket imádkozni, ebbe szeretnénk belépni. Mondhatjuk ezzel az idézettel, hogy Urunk, taníts minket imádkozni, ez lesz a mi kérésünk, egy együtt és egyénileg, és mondhatjuk úgy is, hogy különböző oldalról körüljárjuk azt a titkot, hogy az Úr tanít minket imádkozni. Itt a második sorban, a második szék, van még egy hely, csak segíteni szerettem volna. Isten, semmi baj. Na most ezen a ma esti első elmélkedésen, ami 6-kor be fog fejeződni, mert hát úgy szépen a nap programját, az este programját csináljuk tovább, éppen csak megpendítjük azt a témát, nem tetszett lemaradni semmiről. Semmi van. Igen. Megpendítjük azt a témát, amit úgy kifejtünk különböző oldalról, és mégpedig azzal, hogy szeretném fölvetni az evangéliumból azt a nagyon furcsa körülményt, hogy Jézus imádkozott. Tehát ő maga is imádkozott. Mit szoktunk kezdeni ezzel az evangéliumi adattal, ezzel a hírrel? Jézus imádkozott. Azt mondjuk, hogy sokszor lehetséges magyarázat, hát példát akar nekünk adni. Ezt mi miattunk csinálta, hogy mi is imádkozzunk. Ez szép, hogyha ettől mi többet fogunk imádkozni, akkor ez jó. De vajon jól ismerjük meg-e Jézust ennek kapcsán, és nem az van-e mögötte, hogy neki nem volt erre szüksége. Neki, ő meg lett volna enélkül is, csak a mi kedvünkért, hogy akkor nem csinált, akkor olyan. De hát, akkor miért kellett neki úgy intéznie, hogy éjszakákon át imádságban töltse az időt? Ez mind kellett hozzá, és akkor miért nem volt több tanúja ennek? Miért úgy lopva figyelték meg a tanítványok, hogy mellesleg ő most jön vissza hajnalban imádságából? Hát szeretnénk úgy olvasni az evangéliumot, hogy komolyan vesszük az Úrnak az emberségét. Az embersége Krisztusnak, az, ami által bemutatkozik nekünk, és ami által az apostolok megismerik az ő istenségét. Úgy tárja föl az ő igazi kilétét, hogy előttünk áll, mint ember. És ez egy nagyon fontos adat, hogy az apostolok mindenek előtt egy imádkozó embert ismertek meg Jézus alakjában. Egészen egyértelmű, hogy a kezdettől fogva Jézus imádkozik. Ez nem megtérés eredménye, neki ez a léte. Valószínű, hogy nagyon mély gyökere kell, hogy legyen annak a ténynek, hogy Jézus nem nősült meg. Tehát ez nem volt, egyáltalán nem volt normális dolog Jézus korában. 19 éves koráig zsidó férfinak meg kellett nősülni. Hogyha ezt nem teszi, akkor annak olykor voltak vallási indítékai. De akkor úgy ismerték, mint egy rabbit például. Fennmaradt egy ilyen beszélgetés, szemrehányást tesznek a rabbinak, hogy a zsidó hit világ úgy gondolkodott, hogy Isten képmása az az egész emberiség. És ezért mindenki felelős azért, hogy Isten képmása a Földön fennmaradjon. És a rabbi nem nősül meg, hát te nem akarod az Isten képmását a Földön fenntartani. Mire ő csak annyit mondott, egész lelkemmel a Tórán függök. Nincs időm megházasodni. A világot tartsák fenn mások. Tehát voltak Isten igéjétől lefoglalt emberek, akik a különböző feladatok közül némelyiket fontosabbnak ítélték, és hát mások által egészen alapvetőnek, a világ fönntartásánként emlegetett feladatot nem jutottak el odáig. Mert lefoglalta őket a Tóra, vagyis az Úr igéjével, Szentírással való foglalkozás. Jézus imája egy olyan erejű valóság, hogy nagyon mély összefüggésben van az ő lemondásáról, a házasságról, a lemondásával a házasságot. Ez az imádság kezdettől fogva és felnövekvése során biblikus tudós szerint biztos, hogy tartalmazta, hogy atyám, jöjjön el a te országod. Heinz Schürmann, biblikus tudós, nem egyéni látomásokra hivatkozva mondja ezt, hanem komoly kutatásai alapján, és ez egy olyan biblikus tudós volt, aki az NSK-ban született, és akkor még nem is volt NSK, és átment az NDK-ba, és ott tanított egész életében, és ott volt pap, és nagyon sokat tett az imádkozás tanítására is, sok ilyen kis munkája van, ezért őt érdekelte az imádkozó Jézus, és írja valahol, hogy egész biztos, hogy Jézus egy Istennek szentelt, imádságnak szentelt életet élő ember volt, akinek a világában ez a két oszlop, hogy atyám, tehát az atyaként való megszólítása Istennek, jöjjön el a te országod. Az, hogy jöjjön el a te országod, Jézus imájának is az alapvető eleme. Ebbe akar minket bevezetni. És ez a kérés egy kicsit ahhoz kapcsolódva, amit a legelején mondtam a Szentlélek Úristen segítségű hívásáról, ez a kérés valójában megnyílás Isten előtt, az Atya előtt, aki ő általa, Jézus által cselekvő lesz a világban, beárad a világban. Az emberek megérzik Jézus körül, hogy ő egészen az Atya felé fordult életet él. A jöjjön el a te országod nem egy szervezési feladat, hogy Jézus ezzel küldte az Atya, hogy szervezze meg az ő országát, hanem hogy legyen egy ember, aki az Atya tökéletes imádója. Ezért az ország eljövetele gyökeresen összefügg azzal, hogy Jézus egészen az Atya felé fordulva él. Vagyis imádkozik. Ezért az ő léte által, az ő lényén keresztül az ország beáramlik a világba, és megérzik az emberek, meggyógyulnak körülötte, a hitnek az új világa tárul föl nekik, visszakapják a reményüket, meg a jövőjüket. Az ország Jézus körül árad, és hullámzik, és történik ezt. Az ő személyétől nem lehet elválasztani. Márpedig az ő személye állandóan az Atya felé való fordulásban van, szüntelenül. Uncolják a tanítványok Jézust, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És ekkor vezeti be őket Jézus a mi atyánk imádságba. Nekem nagyon tetszik az a körülmény, hogy Jézust uncolni kell erre. És főleg akkor, amikor azt látom, hogy sok ember van aránylag így a katolikus egyházban, aki számára az imádságban való előrehaladás azt jelenti, hogy újabb imádságokat találunk ki. És akkor ezeket elkezdem terjeszteni. Aranyoskám, ezt most ne 9-szer, hanem 11-szer mondja el, és akkor az fog hatni. Nagyon sokszor találunk ilyen emberekkel, találkozunk ilyen emberekkel. Ő egy kicsit megkísért minket valamilyen az újdonságnak a szelleme, hogy minket le kell kötni újból más dolgokkal, vagy változatossággal. Jézust azonban uncolják a tanítvány. Hát jó, ha akarjátok, na akkor elmondom. És akkor elmondja a mi atyánkot, és mi itt állunk 2000 év óta, alapvetően a mi atyánkkal. És ezt egyáltalán nem szégyenem. És együtt egymásnak is valljuk meg, hogy ezt nem szégyeljük, ugyanis a mi atyánkkal nem lehet elkészülni, az a helyzet. Az embernek az életét döbbenetes, hogy végig kíséri, és végig képes minden életkorban felfűzni rá belső életét, soha nem szégyen a mi atyánkot imádkozni. A keresztény imádság alapformája. Most mondok egy rendkívüli dolgot, mert Pannonhalmán vagyunk, a bencés liturgia kiváló és messze földön híres. Szent Ferenc is kötelezte a testvéreit, hogy zsolozsmázzanak. De azt mondta, hogy mindig elmondhatják a zsolozsmát mi atyánkokban is. Tehát bizonyos számú mi atyánkot, Laudesre, Szextára, Nónára, Vesperásra. Regulában benne van, és máig érvényes. És nem csak a, nem tudom, laikus testvérek, a novíciusok, hanem én is megteltem, hogy mi atyánkban imádkozom el a zsolozsmát. Ezt nem a könnyítés véget mondom, nem azért büszkélkedek el vele, hanem hogy vegyük komolyan, mint a keresztény imádságnak az alapformáját, amely együtt növekszik velünk. Végig kíséri az életünket minden körülményében, minden helyzetében ott van velünk. Jézus tehát megelégszik azzal, hogy ezt nem mondja azt, hogy most ezt mondjátok, de majd terjesztünk újabb imádságokat. Nem talál ki újabb imádságokat. Érdemes talán ezen elgondolkodni, hogy mit tartok afelől, hogy mi az, hogyan halad az én imai életem, hogy van-e bennem igény arra, hogy megvegyek egy újabb könyvet, aminek az a címe, hogy a 100 legszebb imádság. Hajlandó vagyok-e megmaradni a már ismert imádságok mellett, és akkor annak mélyére menni? Annak azt akkor egészen átimádkozni. Úgy tűnik, hogy az igazi előrehaladás az imádságban az egyszerűsödés. Az nem az újabb szavak, vagy a még rafináltabb fogalmazások, hanem az egyszerűsödés. Talán még kevesebb szó, és még több mélység. A szavak így működnek, nem elég annyi, hogy elmondtam, és akkor kész, vagy 10-szer elmondtam, hanem belépek a szavaknak a világába, ennek az imádságnak a mondásába, és ezáltal a mögötte lévő láthatatlan feltárul. Megnyílnak a szavak, és akkor belépek a láthatatlan világba. Tehát Jézus a mi atyánkba vezeti be a tanítványait. A tanítványok persze érdeklődnek, és néha ellesnek jeleneteket, hogy Jézus imádkozik. Ilyen volt a múlt vasárnap is. Az egy szép időszak volt, hogy Jézus szíve ünnepén ugyanaz volt az evangélium, mint vasárnap, az évközi 14. vasárnapon. Mégpedig az volt ez az evangélium, mi volt? Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Akárhogy is nézzük, ez egy spontán imádság Jézus részéről. Kinyilvánítja azt, hogy spontánul az Atya felé fordul, hogy az igazi dolgok közte és az Atya között zajlanak. És van kettejük között egy csodálatos kapcsolat, amit ezekkel a szavakkal fejez ki, hogy igen, Atyám, így tetszett neked. A tetszés az a másik szabadságának a teljes elismerése, az ingyenes szeretet, öröme a másik személlyel, és a Szentírás másutt elárulja, hogy az Atya pedig Jézus iránt van így, még többször is, mint ahogy ezt Jézustól halljuk, hiszen megkeresztelkedésekor és a Táborhegyén az Atya mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Valójában, hogy igazából mi Jézusnak az imádsága, az ez egészen kiadja. Az Atyának kedve telik a fiúban, a fiúnak kedve telik az Atyában. Ezért időtlen Jézus imája. Ezért tud órákat eltölteni benne, ezért emeli föl az ő lényét, mert a személyes szeretetnek a megnyilvánulása. Tehát a tanítványok ellesnek ilyen pillanatokat. Azonban az egyház megőrzi és sajátos módon úgy körülveszi Jézusnak az imáját, ez pedig a főpapi ima. Ez egy egészen külön valami, János evangéliumában, ott az utolsó vacsora jelenetében, 16-17. Fejezet főleg, egészen annyira, hogy 16. Benedek pápa tavaly nagy csütörtökön odáig merészkedett, hogy azt mondja, Jézus valójában itt alapítja az egyházat, hogy kéri az atyától a tanítványok egységét, hogy egyek legyenek. Ahogy én és az atya egyek vagyunk, úgy a tanítványok is egyek legyenek. És ezt így külön ki is mondja, hogy Jézus életében, mintha különböző pillanatokat lehetne megállapítani, hogy hol alapítja az egyházat, és ez egy nagyon fontos pillanat, hogy itt, mintha itt jönne létre az egyház. Jézus kéri szüntelenül az egyházat az atyától, hogy ő művelje azt, hogy ezek az emberek egyek legyenek, közösséget alkossanak. Ő a keresztény hagyomány szerint Jézus az ő főpapi imáját szüntelenül mondja. Igazából nem ért véget. Az utolsó vacsora leírásából látjuk, hogy ez messze fölül emelkedik a konkrét körülményeket. Már nem is tudjuk, hogy mi vesz körül minket, hanem benne vagyunk az atya és a fiú közti szeretetben. És erre úgy tekint az egyház, hogy ez most is hangzik. Ezt Jézus most is végzi. És ezért a keresztény ima valamiképpen oda csatlakozás Jézus mellé, aki végzi a főpapi imát. Majd erre fogok mutatni holnap egy példát a lelkiség történetéből. A liturgiában ezt megpróbáljuk ugye nagy csütörtökön valahogy bemutatni, hol hogyan sikerül, kicsit szokatlan még az emberek számára, de az a pont, ahol az egyház egészen a lényegét akarja megragadni Jézus imájának, ez János evangéliumban, a főpapi ima. És így érkezünk el a passióhoz, amiről a katolikus egyház katekizmusa mond egy nagyon sokat elmondó mondatot, sokat feltáró mondatot. Azt mondjuk, a passióban Jézus imája azonossá válik az önátadásával. Tehát ő nem megszűnik imádkozni a kínszenvedés kivégzés alatt, hanem egészen átéli az imáját, egészen azonosul imájával. Jézus ima élete nem olyan, amit meg lehet zavarni, kizökkenteni belőle, és akkor hát most bosszankodik, hogy kínoszák, keresztre feszítik, hanem azt éli végig úgy, mint az ő imájának a megvalósulása. És a szavak, amiket mond, azok azt tárják föl, hogy ami benne van, ez a halál szélén is az imádság. Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet, ahogy mondja, és ahogy a biblikus tudósok kifejtik, hogy ezt a zsoltárt akkor éppen a húsvéti bárány leáldozása során Jeruzsálemben az összegyűlt zarándokok a templom téren imádkozzák. Abban az órában, amikor ezt Jézus kimondja. És végül nem marad semmi más, mint Jézusnak az utolsó kiáltása az atyához. Tőle mindent elvesznek, és semmi nem marad, csak az ő viszonyulása az atyához, az a nagyon nehezen megfogalmazható és nagyon gazdag valóság, hogy honnan volt képes ő viszont szeretni az atyát. Hogy mi mindenen átível ez a kapcsolat. És amire az atya aztán úgy válaszol, hogy fiam vagy te nékem, ugye a második zsoltárnak, 110. Zsoltárnak a szavaival az egyház értelmezi, hogy a föltámadása Jézusnak az egy ima meghallgatás. Az atya elfogadta a fiú imáját a kereszten. Beteljesedett az ő imája. Különösen a zsidó levél fogalmaz így, 5. fejezet 7-9-ben, 5-7-9, földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult, műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Azzal fejezi be a művét, hogy meghallgatásra talál. És az üdvösség, amit szerez az embereknek, hogy ezután ez a meghallgatott imádság olyan életté válik, amit ő képes adni. Lélek által képes bennünk kifejteni, jelen lenni, kiárasztani az ő életét. Képes adni a Szent Lelket, a húsvét gyümölcsét. Hát megemlítettük Jézus imáját, mint elvileg egy apró részletet az ő életének körülményei között, és a végén nem maradt semmi, csak ez. És a legnagyobb titokba vezet be minket, a húsvét szent titkába. Itt most akkor meg kell állnunk. Milyen jó, hogy az evangélium itt nem áll meg, és majd holnap reggel tovább elmélkedünk ezen, illetve ezt a szent titkot ma este együtt ünnepelhetjük az oltár áldozatában. Köszönöm szépen!